23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. 2026. januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840.600, a nettó átlagkereset 585.700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28, a reálkereset pedig 25,4%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány 6 havi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása járult hozzá. E hatás a bruttó átlagkereset növekedéséből 18%-pontot magyaráz. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, írja a közlemény. A rendszeres bruttó átlagkereset 694.700 forint volt, ami 9,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683.800, a non-profit szektorban 726.800 forintot tett ki, 8,4, 12,8, illetve 9%-kal nőtt egy év alatt, ismertette a jelentés. A húsvéti ünnepek idején a gyógyszertárak az ügyeleti rendnek megfelelően látnak el szolgálatot, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Mint írják, április 5-én és 6-án a gyógyszerellátást kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes vagy készenléti szolgálatot teljesítő gyógyszertárak biztosítják. A közlemény szerint az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az adott településre vagy megyénként listázva a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján a gyógyszertár kereső menüpont alatt, valamint az egészségablak applikációban lehet pontos és hiteles információt kapni, írja a közlemény. Csökkenő lakáspiaci keresletet hozott a március, országosan havi összevetésben 9%-os, éves szinten pedig 13,9%-os volt a visszaesés. A kínálat ugyanakkor nőtt, a harmadik hónapban 35.500 friss lakóingatlan hirdetés jelent meg, ami majdnem 2%-os bővülésnek felel meg februárhoz viszonyítva az ingatlan.com közleménye szerint. Az elemzés szerint a kereslet csökkenése bővülő kínálattal találkozik, ami a vevők alkupozíciójának erősödését és a lakás drágulás további lassulását vetíti előre. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kifejtette, az adatok alapján márciusban kivárás jellemezte a lakáspiacot. A lakásvásárlók többségéhez már hitelfelvétel kapcsolódik, ami 15-20 éves elköteleződéssel is jár, ezért szerinte sokan a voksolást követően hoznak majd döntést. A közel-keleti fegyveres konfliktushoz kötődő bizonytalan gazdasági kilátások és a lakásvásárlás tervezők egy részét óvatosságra intik. Hasonló történt 2022 tavaszán, amikor kirobbant az orosz-ukrán háború, amely jelentősen visszavetette az eladó ingatlanok iránti keresletet, hangsúlyozta a szakember. A MOHU megnövekedett logisztikai kapacitással készül a húsvéti ünnepekre, mivel nagyobb forgalomra lehet számítani ilyenkor a repont automatáknál. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a visszaváltás előtt érdemes megnézni az üzletek ünnepi nyitvatartását, valamint számolni kell a hosszabb várakozási idővel is, közölte a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT. Mint írják, a megnövekedett forgalom kiemelt felkészülést igényel, mind az automatákat üzemeltető boltok, mind pedig a MOHU részéről. A rendszer zavartalan működése érdekében a társaság a kereskedelmi partnerek igényeihez igazodva megnövelt logisztikai kapacitással készül a húsvéti időszakra, és a megszokottnál gyakrabban szállítja el a visszaváltott palackokat, dobozokat és üvegeket. Mint írják, a repont automaták zavartalan működésének alapfeltétele feltétele, a rendszeres napi szintű tisztítás és a megtelt automaták rendszeres ürítése is, ami a boltok feladata. A közlemény szerint a Repont rendszer 2024-es indulása óta a fogyasztók már több mint 4 milliárd 650 millió italcsomagolást váltottak vissza. 2026-ban eddig a visszaváltások száma már meghaladta a 600 milliót is, ami jelentős növekedést jelez az előző év azonos időszakához képest, írja a Mohu.
Az időjárásról.
Vasárnap napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel csapadék nem lesz, a nyugati-délnyugati szél helyenként megélénkül, délutára térségünkben 18 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Partnerségben a gyermekekért.
Egy nagyon fontos témában kerestünk olyan megoldásokat, ami égető a mai napra nézve, ugyanis amikor partnerségben a gyermekekért témakörben hirdettük meg ezt a tájékoztatást, akkor az volt első körben, hogy a mai napra is nagyon sok olyan érdeklődő szülő van, aki elsősorban az örökbefogadás után érdeklődik.
Átadták a Backa Madarasi Kis Gergely Református Kollégium új épületét az elemi iskolásoknak.
Ahogy mondja az ének is, hogy az út csodásan működik, hát mindent összerendelt, tehát ott nem elég egy ötlet, hanem hozzá a megfelelő kereteket is megteremtette. Püspök úr, a magyar kormány támogatása nélkül esélyünk se lett volna, de ezért mondom, hogy az út csodásan működik. Ez lett az eredmény. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ha jó dolgokat akarunk, akkor abban mindig társra találunk benne.
A Színház világnapja. Beszélgetés Tarpai Viktória Jászai Mari díjas színművésznővel.
Én ezt úgy kezdtem el, hogy annó, amikor én 10 éves voltam, akkor Nagy Muzsajban születtem, és ott Vinyenszky Éva néni elindított egy gyermekstúdiót. Hát édesapámék elvittek. Én abszolút nem akartam kötélnek állni, lámpaláz, nem mondtam el a versemet, aztán elvittek még egy fordulóra, hogy hát, ha ott megenyhülök, és aztán úgy Évike néni odajött, és úgy négy szem közt megtörtént ez a kis történet, hogy ott elmondtam csak neki négy szem közt a verset.
Nyíltház és kóstolás a Shaves Home-ban.
Főzőműhelyekkel foglalkozunk. Most már évek óta fut a Creative Food Lab projektünk a Shaves Home-ban, a Shave otthonában, ahol a Creative Food Lab főzőműhelyek keretében az embereket bátorítjuk, tanítjuk főzni, inspiráljuk őket. És hát sok-sok év alatt sok ember megfordult nálunk, és azért igencsak kérdezgettek, hogy kíváncsiak voltak, hogy nem lehet minket ezeket az ízeket máshol is kóstolni, ne csak egy főzőműhely keretében. Úgyhogy mi is már régóta vágyunk arra, hogy vagy egy saját étterem, vagy egy catering konyha kertészettel fűszerezve lenne az igazi, de most igaziból lépésről lépésre haladunk, hát ha majd így mindent megadatik, vagy így rendre megadatik a többi is, de most következő lépés úgy tűnik, hogy ez, ami sikerül is, az egy catering konyhának a beindítása.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Március 25-én egy hiánypótló műhely munkát tartott a Sámuel Alapítvány nevelő és örökbefogadó szülők, valamint az e-hivatás iránt érdeklődők számára. Az eseményen jelen volt főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a KR püspöke is, hangsúlyozva a közösség és hitéleti támogatás jelentőségét. A délelőtt folyamán a megyei gyermekjóléti szolgálat vezetője, valamint a járási szolgálat képviselője nyújtottak naprakész tájékoztatást a jelenlegi jogszabályi változásokról. A délutáni szekcióban pszichológus tartott méreható előadást a család működéséről. Erről bővebben Sipos Géza, a Sámuel Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
A tanapján folyamán a partnerség a gyermekekért találkozóra került sor, ahol rengeteg téma hangzott el, és egyfajta segítségnyújtás, információs tájékoztatásra is volt lehetőség azok számára, akik érdeklődnek, akár az örökbefogadás, akár a különböző formák egyikéből ezen a területen téma iránt, és nagyon sokan mentek el, és rengeteg szakmai megközelítés is elhangzott a egész napos konferencia alkalmával.
Igen, nagyon hálásak vagyunk az Úristennek a tegnapi napért, hiszen egy nagyon fontos témában kerestünk olyan megoldásokat, ami égető a mai napra nézve, ugyanis amikor partnerségben a gyermekekért témakörben hirdettük meg ezt a tájékoztató, nem konferenciának nevezni, hanem tájékoztatást, akkor az volt első körben, hogy a mai napra is nagyon sok olyan érdeklődő szülő van, aki elsősorban az örökbefogadás után érdeklődik, és vannak még szülők, akik ugyancsak a gyámság és a befogadás iránt érdeklődnek, és ugye ki tudna ebben a témakörben hitelesebb választ adni, mint az illetékes. A területi gyámügyi hivatal vezetője elfogadta a meghívásunkat, és ő volt itt személyesen. Nagyon köszönjük az ő jelenlétét, hiszen ő az, akinek rálátása van ezekre a kérdésekre, hiszen ő is már több épp tanap azon nevettünk, hogy milyen rég az ismeretségünk, és akkor, mikor kimondtam, hogy több mint 20 éves, mondta, hogy jó, akkor erről ne beszéljünk, mert akkor már benne vagyunk a korban, de a lényeg az, hogy egy olyan napot tudtunk együtt tölteni, ami én hiszem és vallom, hogy tartalmas volt azon érdeklődő szülők részére számára, akik érintettek ebben a kérdésben, és tartalmas volt azon szülők részére számára, akik már mint nevelő szülők vagy befogadó szülők voltak jelen a tegnapi nap folyamán.
Jelenleg azoknak a gyermekeknek milyen a helyzete, vagy milyen a lehetősége, akik elvesztették szüleiket, vagy a szülőktől megvonták a nevelési jogot?
Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert most nagyon sok olyan gyermek van, például itt volt tennap a nagy dobronyi irgalmas samaritánus vezetője, Katko Andrea, és akkor elmondta, hogy közel 200 gyermek van az ők intézményükben, és a 200 gyermek közül lehet mondani, hogy nulla gyereknek van meg most arra lehetősége, hogy őt örökbe fogadják, vagy pedig családba kerüljön, mert hogy ezeknek a gyerekeknek vagy nincs meg a szülői jogtól való megfosztásuk, vagy folyamatában van, és ezek a lehetőségek, vagy ezek a folyamat, bocsánat, ez elég hosszadalmas.
Addig a gyermek hol van, még egy ilyen jogi procedúra le nem folytatuk?
Ezek a gyerekek többsége a Nagy-Dobrony irgalmas samaritánusban van, ugye tudjuk, hogy ez egy református intézmény, de vannak gyerekek például a Bátyói átmeneti állomáson is.
Beszéljünk a szülőknek a másik oldalán, az örökbefogadásnak nagyon sok formája van, sőt, éppen a reformok kapcsán lehet, hogy még több formája jelenik meg. Mik a legfontosabb formák, amik gyakorlatilag én választhatók, vagy működő, a rendszerben működésképpen vannak jelen?
Na most ugye azt, hogy a gyermeknevelésnek a legfontosabb formája, ugye ez az örökbefogadás, mert az, amikor egy szülőpár egy gyermeket vagy két gyermeket örökbe fogad, ez azt jelenti, hogy ez a gyermek, ezek a gyermekek véglegesen a család részévé válnak. Ez nem az van, hogy most egy napra, két napra, hanem végleges tett, ugyanis mikor megtörténik az örökbefogadásnak a jogi részén túl vagyunk, és a gyerekeknek ugye megváltozik ezáltal, az örökbefogadás által van lehetőség megváltoztatni a nevét, a születési dátumát, születési helyét, és ezáltal ők a család teljes jogú részévé válnak. És ez egy nagyon fontos kérdés akkor, amikor olyan gyerekekről beszélünk, akik nehéz sorsból jöttek, vagy olyan gyerekekről beszélünk, akik eddig valahol, valamelyik intézményben voltak, és ugye azt tudjuk, hogy minden gyermeknek joga van arra, hogy ő családban nevelkedhessen, mert a család az, ahol ő biztonságot kap. A család az, ahol van gondoskodó, törődő édesanyja, és van egy édesapa, aki példaképe lehet a gyermeknek, és ebben a nehéz helyzetben, amiben például most is vagyunk, ugye 2026 tavaszán, az nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek érezzék a család melegét és a család biztonságát.
Melyek ennek a gyermeknevelési formának, az örökbefogadásnak a főbb kritériumai? Kik tehetik meg, milyen anyagi háttérrel kell rendelkezni? Esetleg lehet-e abban gondolkodni, hogy hány gyermeket fogadhatok örökbe, hiszen nagyon sok nehéz sorsról tudjuk azt, hogy ott nem egy gyermek érintett, hanem nagyon sok testvér is.
Azzal szembesültünk, épp mondom a tegnap, hogy itt volt a Nagy-Dobrony irgalmas samaritánus vezetője beszélgetve. Elmondta, hogy általában most azzal kell szembesülni, hogy nagyon sok testvérpár kerül hozzájuk elhelyezésre, és ugye az ukrán törvény kimondja, hogy ezeket a gyerekeket, a testvéreket nem szabad szétválasztani. Két-három testvérről beszélünk, és visszakanyarodva arra a részre, amikor szülőpár jelentkezik hozzánk valamilyen módon, hogy próbálnak segíteni, el szoktam mondani, hogy ilyen, bocsánat, vicces, hogy egy gyerek nem gyerek, mert hogyha egy gyereket fogadnak örökbe, annak testvére van szüksége, ne egykeként nevelkedjen, és én szoktam nekik ajánlani, hogy jelezni, hogy minimum kettőt. Csak annyi benne, hogy ugye kicsit benne van a félsz édesanyába, az édesapába, hogy hogy fogom én azt a gyereket nevelni, hogy fog az a gyerek engem szeretni, hogy fog az a gyerek minket elfogadni, de ugye itt rögtön előjön az ige, hogy aki egy gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. És ezt kimondta, az Úr Jézus mondta az ő igéjében. És valahol, amikor szülőpár elindul azon az úton, hogy ők örökbe fogadjanak, akkor ők nekik van egy indítatásuk, jobbik esetben, és az Úrtól van az indítatásuk, mert az Úristen azt mondja nekik, hogy a te alkalmas voltad tőlünk van. És ezt szoktuk tanácsolni, ezt szoktuk mondani, ezért szoktunk imádkozni a szülőkkel, szülőkért, hogy ne féljetek gyerekeket magatokhoz venni. Mert hogyha két gyerek van, a két gyereknek a növelkedés a családban is talán hamarabb fog történni, ugye tudva azt itt velem szembe ülők, hogy két-három gyermeket nevelnek, hogy azért azok a gyermekek egy az, hogy színesebbé teszik ezáltal a család otthon, és másik pedig, hogyha ahol egy gyereknek jut egy tányér étel, ott már két gyereknek is jut.
A leendő szülők életkorára és anyagi helyzetére vannak valamilyen kritériumok? Mire készülhet fel az, aki...
Igen, aki sajnos, hogy ez eléggé nehéz kritériumnak kell megfelelni a családoknak, ugyanis a legelső kérdés az, hogy miből fogod eltartani a gyermekedet. Ez azt jelenti, hogy a szülőknek visszamenőleg 6 hónapra igazolni kell, hogy milyen jövedelemmel rendelkeznek. És az a jövedelem igazolásban már fel kell legyen tüntetve a még nem náluk lévő gyermekeknek a létszáma is. Például van egy szülőpár, tegnap jelentkeztek, van 2 gyermek. 2 vérszerinti gyermekük van, és még ők szeretnének 2 gyereket örökbefogadni. Ez azt jelenti a valóságban, hogy 6 főre kell kérni a jövedelem igazolást 6 hónapra visszamenőleg. Na most a jövedelem igazolásnál 1 gyerekre a létminimum az kb. 2800 grivnya körül van, 3-at mondunk durván, az azt jelenti, hogy 16-18 grivnyának kell megfelelni a jövedelem igazolás szerint 1 hónapra. Hát az azért egy kicsit, és ugye az, hogy ez államilag bejelentett munkaviszonynak kell, hogy legyen, de ha ezt így nem tudja kivitelezni, akkor van egy másik megoldás, hogy adóbevallást kell készítenie. Az adóbevallás pedig az egy évre való, most ugye 2026 márciusában vagyunk, a 2025-ös esztendőért lehet adóbevallást csinálni az adóhivatalban, bevallani az, hogy nekem 25-ben X összegű jövedelmem volt, csak ennek a jövedelemnek egy bizonyos 100%-át adóként be kell fizetni az államkasszába.
Az elmúlt percekben Sipos Gézával, a Sámuel Alapítvány elnökével beszélgettünk. Here and now.
Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek, a Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Több hónapos várakozás után márciusban átadták a Backa-Madarasi Kis Gergely Református Kollégium új épületét, ahol elindulhatott az oktatás az elemi iskolások számára. Az épület felépítését a magyar kormány és az erdélyi református egyházkerület támogatta. A kollégium múltjáról és jelenlegi működéséről Sipos István igazgatóval, a kollégium munkálatainak fejlődéséről Tőkés Zsolt nyugalmazott igazgatóval beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
Sipos István igazgató a kollégium múltjáról, majd annak jelenlegi működéséről beszél. Kezdeném akkor egy kis történelmi háttérrel. Mit lehet tudni a Backa-Madarasi Kis Gergely Református Kollégium múltjáról? Honnan indult ez a kollégium?
A Református Kollégium múltja már több száz évre tekint vissza. Az első biztos írásos említés az 1670-ből való, amikor Betlen János kancellár a meghalt lány emlékére pénzt adományozott az udvarhelyi református iskolának azért, hogy kollégiummá fejlődjön. Tehát több mint 350 éves iskolatörténetről beszélünk, amely az évszázadok során folyamatosan fejlődött, és folyamatosan nagyobbá, és azt lehet mondani, hogy jobbá vált. Most már a bölcsődei szintől 12-ig minden szinten vannak gyerekeink, diákjaink az iskolában. Tehát 1670 Betlen János, a következő fontos esemény az iskola életében az a 18. század második fele, amikor újabb bővítésre kerül sor. Backa-Madarasi Kis Gergely, az iskolánknak a rektora, gyűjt a udvarhely széki emberektől adományokat, és olyan szépen alakult ez az adománygyűjtés, hogy az iskolát tovább lehetett bővíteni. Ez a bővítés olyan szinten működött, hogy nem csak az iskolát, hanem az iskola mellett lévő belvárosi református templomot is ekkor építették. A 18. század második feléről beszélünk. A következő nagyobb iskola bővítés az az 1800-as évek második fele, tehát 19. század második fele, amikor új emeletet húznak az épületre, és a régi ókollégium épülete akkor kapja meg azt a formát, amit ma is az iskolában tapasztalni lehet. Egy következő nagyon fontos lépés az iskola fejlődésében az az 1910-1912-es időszakra tehető, amikor az akkor igazgató vezetése alatt felépül az iskolánknak az új épülete, az úgynevezett főépület, és 1912-ben ezzel a főépülettel kiegészül az ókollégium, alkot egy egységes egész intézményt. Ez az intézmény fejlődik tovább, 1927-ben Nagyenyedről hozzák ide a tanítóképzőt, majd 1948-ban az államosítással ezt az intézményt is egy tolvonással az egyház kezéből kivették, és egész a rendszerváltozás utánig ugye állami oktatás folyik ezekben az épületekben, ezekben a termekben. Az 1990-es évek első felében indul újra ebben az iskolában is az egyházi oktatás, és liceumi osztályokkal kezdődik, egy teológiai osztállyal, és most 2026-ra jutottunk oda, hogy ahogy az előbb említettem, bölcsődei szinttől egészen liceumi szintig vannak diákjaink, olyan értelemben, hogy van elemi szinten párhuzamosan 2, 5-8-as szinten 2, és liceumi szinten 2 osztályunk az iskolában.
Nemrég átadták az elemi iskolásoknak a kollégium új épületét, erről beszélne?
A 2018-19-es év az, amikor az akkori püspök úr Kató Béla és az akkori igazgató Tőkés Zsolt közösen egy olyan gondolatra jutottak, hogy az iskola eljutott egy olyan fejlődési szintre, amikor ahhoz, hogy tovább tudjon erről a szintről lépni, új épületre, új épületekre vagy új termekre van szükség. Ekkor született meg az ők fejükben az a gondolat, hogy jó lenne tovább bővíteni az iskolát, és egy új épületrészt építeni az iskolának. Ez a tevékenység, ez az épület építési folyamat, ez 2021-ben indult el, és 2024-ben fejeződött be. Egy volt torna pálya helyére épült az iskola a magyar kormány támogatásával, és 2024-re nagyjából felépült és elkészült az iskola, viszont adminisztratív okokból most tudtunk csak 2025. októberében beköltözni, tehát addig sikerült megszerezni azokat az engedélyeket, amelyek lehetővé tették, hogy használatba vegyük a 10 tantermes, logopédus, pszichológus kabinettel rendelkező, egy gyönyörű szép nagy tornateremmel rendelkező épületet, és most 2026. március 16-án volt az új épületnek az avató ünnepsége.
És mit biztosít a kollégium ma a diákjainak?
Iskolánk 746 diáknak a tanintézménye, de emellett bentlakással rendelkezünk, 3 tanintézménynek a diákjait tudjuk befogadni, természetesen elsőséget élveznek a református kollégium diákjai. Bentlakásunkban jelen pillanatban 106 diák van elszállásolva, akik folyamatos 24-ből 24 órás nevelői felügyelettel és egy lelkész, iskola lelkészi felügyelettel figyelünk az ők nevelésükre. Étkezdével rendelkezik az iskola, itt a bentlakóink mellett azon elemis diákjaink esznek, akik hosszított programmal, vagy olyan délutáni tevékenységekkel rendelkeznek, hogy nem tudnak hazamenni és otthon elfogyasztani az ebédet. Ez a lehetőség amúgy rendelkezésére áll minden egyes diákunknak, és a pedagógusoknak is. Örömmel mondhatom el, hogy elég sok diák a nagyobb osztályokból is, és nagyon sok pedagógus vesz igénybe, és étkezik az étkezdénkbe. Az intézményünk az 2 sportteremmel és egy kinti beton focipályával rendelkezik, de az ebben az évben, 26-os évben reméljük azt, hogy elkészül egy kinti műgyepes pálya is, és ez is a diákjainknak a lelki épülése mellett a fizikai épülését fogja szolgálni. Ha szabad, kiemelném még azt, hogy a liceumi szinten lévő osztályaink, bár évfolyamonként 2 osztályunk van, de 4 profillal működünk. Az egyik osztályunk, a reál osztályunk, az úgy néz ki, hogy a fél osztály az a matematika és informatika szak, míg az osztálynak a másik fele, az pedig természettudományok szak. A másik osztályunk is 2 része oszlik, az egyik fele az teológia, intenzív angol, és az osztálynak a másik fele az pedig társadalomtudományok és intenzív angol szakkal működik. Ha még kiemelhetem az iskolánk egyik sajátosságát, minden hétfőn minden diák áhítaton vesz részt itt a belvárosi református templomba, amikor szervezett formában először 8-tól 9-ig a gimnazista 9-től 10 óráig, a liceumi, illetve 10-től 11-ig az elemis diákjaink vonulnak át szép rendezett rendbe, és a nekik korosztálynak megfelelő áhítaton vesznek részt az iskola lelkész vezetésével. Természetesen a kisebbeket, tanítónénik, tanítóbácsi, még egy-egy fiatalabb, vallásosabb ének kíséretével tanítja és lelkesítő énekeket is énekelnek. Tehát több alkalommal is vettem részt ilyen áhítaton, és elmondhatom, hogy nagyon-nagyon jó hangulatba telnek ezek a pillanatok, amikor kicsit leállunk, kicsit lelassulunk, így kezdjük a hetet, és az Istenhez imádkozunk, közel kerülünk Istenhez, és megpróbáljuk az ő segítségét kérni ahhoz, hogy a tevékenységeinket még jobb odaadással és még nagyobb lelkülettel végezhessük, mint amúgy végeznénk másképp.
Tőkés Zsolt, az iskola nyugalmazott igazgatója 24 évig vezette a kollégiumot. Az elmúlt évek alakulásáról kérdeztük.
2001-ben kerültem én oda, ugye 1994-ben indult újra a református oktatás. Én 2001-ben kerültem oda, volt akkor Benedek Elek tanítóképzőnek ugye részlege volt. Volt 4 osztály, 9-től 12-ig, összesen 74 diákkal. És aztán oda kerültem, és őszinte legyek, ezt csak a gondviselésnek tudom tulajdonítani, de gyakorlatilag elértük azt, ugye, amit ma, pontosabban tavaly, mikor én átadtam a stafétát, akkor már volt 26 osztály, 4 óvodai csoport, és összesen 744 diák. Úgyhogy ez csoda, de ezt meggyőződésem, hogy ez a Jóisten útjai. Ez volt. Udvarhely bár minden iskolának neve volt akkor, református gimnázium, teológiai liceum, ahogy akkor hívták, akkor csak egy részleg volt, nem volt önálló semmi, még tanári kara se volt. Kialakult. Kialakult szépen, és igazából a név is, hát ott volt, ugye, hogy szoktuk mondani, előttünk volt a földön. Hát nekünk a templom tetején volt, mert ott van a KG 1781, és én akkor ugye, mint friss udvarhelyi, még azt se tudtam, hogy mit jelent az, aztán mikor megtudtam, akkor jött az egyszerű és természetes ötlet, hogy az iskolák neve Backamarasi Kis Gergely nevét vegye fel. Így nagyjából ez az indulás, és aztán ugye ezzel, hogy nőttünk, növekedtünk, az épület is azért, hogy mai igényeknek megfelelő körülmények is legyenek, hát ugye az is számít, akárhogy is mondjuk, de számít, hogy milyen az infrastruktúra, milyen a felszereltség. Akkor elképzelések voltak, hogy lehet ezen javítani, és akkor ugye gondviselés összehozott ugye Katobéla püspök úrra, és egy ilyen iskola bejáráson mondtam elképzeléseket, és akkor ő pedig természetesnek tartotta az egészet, és attól a pillanattól kezdve a megvalósítás útjára léptünk, és ez lett. Az elképzelés ugye megvolt, és én azért ugye tudom, hogy amit már valamit fel tudsz mutatni, akkor annak több esélye van a megvalósításra, úgyhogy én úgy titokban már csináltattam ilyen látványterveket az iskolára, és akkor így könnyebb volt minden. Tehát amikor a püspök úrnak megmutattam, akkor elmentünk a tervezővel, és a részleteket, tehát így a konkrétabb dolgokat, azokat ők aztán megtárgyalták. Úgyhogy két variáns is volt, mert lett volna egy ilyen sík felületű területre egy változat, de mivel annak a területnek a tulajdoni része nem volt tiszta, ezért biztonság kedvéért elkészítettük erre a terepre is a látványterveket, és aztán utána, miután a püspök úr megegyezette a tervezővel, akkor utána kezdődött a konkrét tervezés, illetve mikor készítettek a tervek, akkor a kivitelezés. 21-ben ugye akkor kezdődött meg, és lényegében már 24-ben már igazából már kész volt. Csak ugye formai hibák és a hazai bürokrácia és a szomszéd Tamás Járon gimnázium bentlakás omlása megakadályozták a használatba vételt. És így került igazából csak a tavaly 2025 őszétől kerülhettek be a gyerekek, és rendeltetésének megfelelően működött. Ahogy mondja az ének is, hogy az úr csodásan működik, hát mindent összerendelt, tehát ott nem elég egy ötlet, hanem hozzá a megfelelő kereteket is megteremtette. Püspök úr, magyar kormány támogatása nélkül esélyünk se lett volna, de ezért mondom, hogy az úr csodásan működik. És ez lett az eredmény. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ha jó dolgokat akarunk, akkor abban mindig társra találunk benne.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták a Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium új épületéről.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. New Yorkban léptek fel Szűcs Neli és Tarpai Viktória kárpátaljai származású színésznők a Dobronyi Rózsás Zsazsának című előadással. A Színház Világnapja alkalmából beszélgettünk Tarpai Viktória Jászai Mari díjas színművésznővel, többek között arról, hogyan jött az életébe a színház, hogyan találja meg egy szerep, és a kárpátaljai indulásról. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
Elárulhatod számunkra, illetve a hallgatók számára, hogy miért pont New Yorkból kapcsolunk téged?
Ennek csak az az apropója, hogy eljöttünk ide egy előadással, ahol Kárpátalja hírnevét öregbítjük, vagy visszük hírül a világban. Pontosabban ugye Szűcs Nelli földink, kolléganőnk, barátnőm pár évvel ezelőtt gondolt egyet, és előállt egy újabb ötlettel, szintén Fedáksári kapcsán, hiszen van már egy monodrámája. Ennek az a címe, hogy Dobronyi Rózsát Zsazsának. Mint tudjuk, ugye Fedáksárinak az életútja, pályája az Beregszázból indult, és ebből lett egy másfél órás úgymond koncertelőadás is, hisz Fedáksári nagyon-nagyon szeretett nótázni. És hát az ő életéről, átfogóan a színházról, mint olyanról, és nagyon sok mindenről mesél ez az előadás, és ugye van egy alcíme is ennek, ki a Tisza vizét Tisza vágyik, annak szíve vissza. Több szinten találkozhatnak itt a nézők, hallgatók Kárpátaljával, hiszen megjelenik benne a Dobronyi Keresztszemes is, Hrivnák Tündének a munkáján keresztül, ez a ruhákban jelenik meg, amit ugye a Magyar Népfőiskolai Egyesület Molnár Eleonóra kérte fel anno Nellit erre a produkcióra. És ezt fogjuk itt most megmutatni, és ezen keresztül mi Kárpátaljánkat és annak kincseit.
Hát ha elindulunk csak ebből a mai beszélgetésből kiindulva a Színház Világnapján, akkor érdemes megnézzük ezt a jogfolytonosságot, hogy Tarpai Viktória, Szűcs Nelli, Fedáksári Kárpátalja, Beregszász tágabb értelmében szülöttei, és éppen New Yorkban kapcsolunk téged, és Fedáksárit mutatjátok be Szűcs Nellivel, aki szintén hatalmas érdemeket ért el a színház világában összmagyar szempontból is. Kárpátalján egy fiatal lány, aki nagyon-nagyon az élet elején van. Hogyan határozza el, hogy a te esetedben, hogy ő színésznő lesz, és úgy látszik, hogy hatalmas eredményekkel látunk, ha csak a előbb említett neveket olvassuk fel, akkor láthatjuk, hogy hatalmas eredménnyel indultatok el ezúton. Te hogyan kezdted meg a színész pályádat?
Én ezt úgy kezdtem el, hogy annó, amikor én 10 éves voltam, akkor Nagy Muzsajban születtem, és ott Vigyenszki Éva néni elindított egy gyermekstúdiót. Hát édesapámék elvittek. Én abszolút nem akartam kötélnek állni, lámpaláz, nem mondtam el a versemet, aztán elvittek még egy fordulóra, hogy hát, ha ott megenyhülök, és aztán úgy Évike néni odajött, és úgy négy szem közt megtörtént ez a kis történet, hogy ott elmondtam csak neki négy szem közt a verset, és ott elindult valami, ott történt valami, és onnantól kezdve elválaszthatatlanok lettünk, úgymond a színház világa és én. Tehát onnantól kezdve ez így vitt magával, elsodort, és aztán itt teltek, múltak az évek, és aztán ez lett belőle, hogy színész lettem.
Milyen mérföldkövek vannak egy színészi életúton?
Hát azt gondolom, hogy nagyon sok, és úgy általában véve nem érdemes erről gondolkodni, mint minden egyes hivatásban. Azt gondolom, hogy vannak zökkenők, vannak bukkanók, de aztán az ember, ha ezt nagyon erősen érzi belülről, akkor mindezt ez nem számít, megy tovább, kikerülve vagy leküzdve az akadályokat. Soha nem gondolkodtam ezen, hogy most éppen mekkora akadály, vagy a melyik mérföldkő fog majd következni az én életemben, hiszen, vagy a szakmai életemben, hiszen ezt nem lehet előre kiszámítani. Persze vannak nehezebb időszakok, amikor esetleg az ember felteszi magának a kérdést, de aztán én mindig annó volt, azt mondtam, hogy igen, hogy valahogy úgy a nehézségeknél mindig ott jött fölülről, onnan fölülről egy erő, ami átsegített, és ami tovább lendített, még ha meg is kérdőjeleztem egyszer-kétszer önmagamat, vagy a létjogosultságomat ebben a hivatásban.
Számodra művészi példaképek?
Hát van jó pár, és ugye senkit nem szeretnék kihagyni, de hát mindenképp ugye én kislányként kerültem be a Beregszászi Színházba 13 évesen egy előadásba, amit Vigyánszky Attila rendezett. A színház előtte azt hiszem 3 évvel indult el, és én belecsöppentem ebbe a világba, és ugye a kollégáim, akik ott minden nehézség ellenére színházat, és nem akármilyen színházat csináltak, ugye sorolhatnám itt a neveket, de azt gondolom, hogy mindenki jól ismeri a beregszászi színészeket, és mindazokat, akik ezt kezdték. Nekem abszolút ők meghatározó példaképeim a mai napig.
Állomásokat akarunk előhozni az életedben, akkor a kárpátaljai színtársulat egy óriási szeleteit határozza meg az életednek, és későbbi munkádban is ott van folyamatosan ez a fajta szemlélet.
Hát ez a bölcsöm. Tehát én szoktam mondani mostanság, hogy igen, nekem ez a szakmai bölcsöm, és ez lett a, úgymond a színházi anyanyelvem, az mind ott alakult ki. Nyilván természetesen az embernek az útján, tehát hogy találkozol másfajta a behatásokkal, más színházi megfogalmazással, akár egy rendezés, akár egy más világ kapcsán, de nyilván ez a kiinduló pont, ez a bölcső, és ez az, ami adja az alapját az egésznek, legalábbis számomra.
Kicsit nézzünk bele a színháznak a világába. A színész választja a darabot, vagy a darab találja meg a színészt? Hogyan működik ez?
Szerintem ez oda-vissza működik. Van úgy, hogy tényleg, tehát nagyon sok csillagnak kell ott együtt állni az égen, hogy egy előadás az gördülékeny legyen, annak létrejötte úgymond, az minden szempontból gördülékeny legyen, tehát hogy ez oda-vissza tud működni. Van úgy, hogy úgy szokták mondani, hogy pofon vág egy szerep, megtalál egy szerep.
És
igen, tehát hogy ez a szerencsésebb helyzet, és van úgy, hogy valahogy úgy terelődik az az út, hogy te találsz meg valami olyat, legyen akár ez egy monodráma, tehát ugye akár csak, hogyha ebből indulunk most ki, tehát egy Fedák Sári kapcsán, vagy tehát, hogy tényleg elindul az ember, jön egy gondolat, egy érzés, megtalálsz valami olyat, akár egy tényleg annak a szerepnek a mondani valójából, amely számodra abban a pillanatban nagyon meghatároz, és elkezdesz vele foglalkozni, és akkor ilyenkor te találod meg őt.
Hogyan változik az, hogy kinek a szerepét vállalnád el szívesen? Gondolom 13 évesen, hát nem tudom, szabad ezt így mondani, és hogy helytálló-e, kinek a bőrébe szerettél volna belebújni, és mi az a szerep, amire most vágynál?
Igazából ilyen nagyon-nagyon nagy szerepálmaim soha nem voltak, tehát úgy mindig kíváncsian vártam a következőt, és így vagyok ezzel most is. Tehát, hogy ez mindig egy kaland, ez mindig egy utazás, mindig egy felfedezés, mindig minden szerep kapcsán felfedezek valamit önmagamból is, pluszban tanulok valamit a világról, önmagamról, tehát, hogy ez egy hatalmas kaland, és néha az ember tényleg azt érzi, hogy na most akkor ez így bungee jumping, és ugrik egy nagyot, és nem tudja, hogy hová, és van-e védőháló alattad. Tehát, hogy ez, igen, én ezt így fogalmaznám meg, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas kaland tud lenni. Persze néha van olyan, hogy na most ezt hogyan, és hogyan fogjam meg a lényegét, hogyan tudjam ezt úgy átadni a közönségnek, hogy a számára szerethető, érthető legyen, még ha egy negatív figuráról is beszélünk. Vannak visszamenőleg számomra nagyon meghatározó alakok, úgymond emberek, vannak, akik ugye megírt, kitalált személyek, és vannak élő személyek, tehát hogy ilyen például számomra a Sátánfattya Tóth Esztere, vagy Advent a Hargitán Árvai Rékája, Molnár Ferenc üvegcipőjének írmája, tehát itt tényleg sorolhatnám, és mondom, senkit és semmit nem szeretnék kihagyni ilyen téren sem. Nyilván ugye az embernek a lelkében, mikor elindul egy hivatásban, egy pályán, akkor úgy mocorognak dolgok, de úgy tényleg úgy különösképp most így nem tudnék olyat mondani hirtelen, hogy na most pont csak őt, hanem mindig egyrészt az aktuális dolgok is nagyon foglalkoztatnak, hogy napról napra hogy tudom őt még inkább dúsítani, odavinni a közönségnek, hozzátenni még valami pluszt, és kíváncsian várom és nyitottan a következő megmérettetést.
Az elmúlt percekben Tarpai Viktória, Jászai Mari díjas színművésznővel beszélgettünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A Chef's Home egy különleges esemény keretében bemutatta az új catering konyháját és a bővülő csapatát március 22-én a székhelyükön. A Creative Food Lab főzőműhely életében ez egy új fejezet. Elviszik az élményt a vendégekhez. Bátor ízek, egészséges konyha és közösségi élmény. Mi is ott jártunk és megkóstoltuk az ételfogásaikat. A továbbiakban Berke Krisztina Ágnes, a Creative Catering munkatársa beszél az új vállalkozásukról. A riporter Bálint Enikő.
Egy kerti parti, ami egy megnyitó is. Mesélj erről az előzményekről. Hogyan állt össze a fejetekbe, mert egy ideje készültök, azt már tudom.
Így van. Te is tudod, hogy főzőműhelyekkel foglalkozunk. Most már évek óta fut a Creative Food Lab projektünk a Chef's Home-ban, a Chef otthonában, ahol a Creative Food Lab főzőműhelyek keretében az embereket bátorítjuk, tanítjuk főzni, inspiráljuk őket. És hát sok-sok év alatt sok ember megfordult nálunk, és azért igen csak kérdezgettek, hogy kíváncsiak voltak, hogy nem lehet minket ezeket az ízeket máshol is kóstolni, ne csak egy főzőműhely keretében, úgyhogy mi is már régóta vágyunk arra, hogy vagy egy saját étterem, vagy egy catering konyha kertészettel fűszerezve lenne az igazi, de most igaziból lépésről lépésre haladunk, hát ha majd így mindent megadatik, vagy így rendre megadatik a többi is, de most következő lépés úgy tűnik, hogy ez, ami sikerül is, az egy catering konyhának a beindítása, és ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem találkozott volna itt több irányból ez a vágy, és nagyon fontos, hogy egy dolog, hogy nekünk ez volt a vágyunk, de még két másik barátunk vágyával ez találkozott, hiszen azért egy catering konyha indítása sokkal nagyobb projekt annál, mint egy az eddigi főzőműhelyek, amiket futtattunk és együtt csináltunk Sándorral, illetve külső meghívottakkal, és akkor nagyon örültünk, hogy két olyan barátunk, akikkel máskor is főztünk együtt ilyen nagyobb rendezvényekre, meghívtak egyesküvőre ide-oda privát séfként, akkor velük már dolgoztunk együtt, és alapvetően beszélgetve az utóbbi időkben kiderült, hogy tudnánk közösen tervezgetni és közös terveket kovácsolni. Az egyik az Csurka Molnár Péter, és a másik az Timár Krisztina. Mindketten színes egyéniségek, akik szakácsok is, ez most ez a legfontosabb, hogy szakácsok. És akkor Sándor mellé társulva egy három szakácsunk van a projektben, mint három szakács tulajdonos is az új cégben, és akkor egy ilyen izgalmas csapat munkába vágtunk bele most, hogy velük együtt megpróbálunk valami újat feltenni a kolozsvári palettára.
Barátaitokkal és sajtósokkal együtt ünnepelitek a mai napot. Hogyan állt össze a fejetekbe a napi menü? Mert mindenki sűrök, forog, és még mindig készülnek a kaják. De én úgy érzem, hogy én már tele vagyok.
Nagyon hamar tele vagy. Próbáltunk az elején figyelmeztetni, hogy óvatosan egyetek, mert még sok mindent akarunk veletek kóstoltatni. Nyilván most több mindent hoztunk össze egy kalap alatt. Azt gondoltuk, hogy ha amúgy is le kell főzzük, és tesztelnünk kell amúgy is a recepteket, amiket hosszú gondos válogatás után megszavaztunk. Akkor mi lenne, hogyha ez a tesztelés egyúttal összekötődne, vagy összekötnénk a fotózással, hogy ne legyen két külön főzés, de hogyha már összekötöttük a fotózást és a tesztelést, akkor már miért ne hívjunk meg embereket erre az ünnepségre, hiszen egyikünk sem szereti az ételpazarlást, tehát azt, hogy most egy óriási mennyiséget megfőzünk, nyilván, hogy valamennyit mi megeszünk belőle, de hát nem tudjuk azt a nagy teszt mennyiséget elfogyasztani, és nyilván nagyobb mennyiségről beszélünk, mert olyan fotókat akarunk készíteni, ami visszaadja, híven tükrözi mondjuk egy plató, hogyha rendelsz egy ilyen hideg tálat, akkor annak a mennyiségét híven tükrözi, az egy mennyiség, azt el kell készíteni. És akkor mivel ilyen reális képeket akartunk készíteni, akkor rájöttünk, hogy ez egy nagyobb mennyiségű ennivaló lesz. De nagyobb mennyiségű ennivaló lesz, oda emberek kellenek. Így született a nyitóbulinak a gondolata, hogy akkor ne csak tesztfőzést szervezzünk, és ne csak fotózást tervezzünk be ebbe a pár napba, hanem mi lenne, hogyha jönnének emberek. És ezért hirdettük meg az eseményt, hogy végül is nyitottá is tettük egy belépődíj fejébe, és gondoltuk, hogy hát a sajtós barátainkat miért ne hívjuk meg, mert egyrészt nagyon szeretjük őket, és hálásak vagyunk örülünk a sok év együttmunkálkodásért, másrészt megörülünk, hogyha erről az eseményről ők is értesülnek.
És mi az, amiket kóstolhatunk, vagy ezt nem tőled kell kérdezni?
El tudom mondani nagy vonalakban az elképzelést, de a részleteket nem tőlem kell kérdezni. Én vagyok a nem szakács csapatban. A három másik csapattag, akik szakácsok. Én inkább a szervezés, háttérmunka, marketingbe veszek részt. Együtt az egyik szakáccsal, mert azért Krisztinával, a két Krisztina csapatban mi vagyunk a szervezők, és mi próbáljuk összefogni a szálakat, és a fiúk azok, akik az étel szempontjából, a gasztronómia szempontjából fogják össze a szálakat, úgyhogy próbáltuk leosztani a munkát is csapaton belül, hogy ki mire figyel, ki mit készít elő. Ezen a napon azt próbáljuk megmutatni, hogy miben hiszünk, mint gasztronómia, vagy milyen irányt szeretnénk követni. Hogyha már az előételen túl vagytok, akkor lehet nektek is feltűnt, hogy szeretnénk egy ilyen zöldségesebb, színesebb, egészségesebb vonalat, picikét megbombázva, bár tiszteletbe tartva az erdélyi konyhát és az erdélyi konyhai ízeket megcsillantva, de ez a húst hússal történetet egy picikét felül szeretnénk írni. És nem csak azért, mert a mi ízlésünket tükrözi ez a zöldségesebb történet, hanem azért, mert egyszerűen ez egy egészségesebb irányvonal, amit most már gyakran hallhatunk, olvashatunk, minden egészségügyi oldalról hallhatunk orvosoktól, és erre bátorítanak minket, úgyhogy nekünk nem esik nehezünkre, meg közel áll hozzánk ez a zöldséges változat, úgyhogy sok zöldséggel dolgozunk a húsok mellett. Nagyon szeretnénk azt, hogy fagyasztott, előfagyasztott termékekkel dolgozunk, hanem friss alapanyagokból vigyük végig az előkészületet, ez azért megint egy munkás elköteleződés, és reméljük, hogy érződik is a minőségbeli különbség. És ugyanakkor meg mindannyian képviselünk egy ilyen, szeretjük ezt a közel-kelet és keleti világnak ezt a fűszerességét, és ennek a fúzióját az erdélyi konyhával. Ez amúgy most nekünk úgy tűnik, hogy egy ilyen egzotikum, de alapvetően nem áll távol az erdélyi konyhától, hiszen régebb sokkal fűszeresebb volt az erdélyi konyha, egy kicsit a Habsburg osztrák-magyar monarchia idején lett ez az egyszerűbb sós paprika leegyszerűsített világkép, de azért azelőtt, ha egy régi szakácskönyveket olvasol, akkor gyömbértől kezdve nagyon sok régi ázsiai fűszer itt volt a magyar konyhában, tehát ez sem egy olyan hú de nagy elrugaszkodás, hanem egy kicsit az ázsiai gyökerekhez való visszatérés, hogy ezeket a fűszereket úgy szeretnénk jobban intenzívebben használni. A Creative Food Lab, tehát a jelenlegi projektünk, ami tovább megy, a főzőműhelyes projektünkben van egy ázsiai munkatársunk is, és ő is segít ezekben az ízvilágokban és ezeknek az ízeknek a megtalálásában.
És az azt jelenti, hogy a kolozsvári palettát ezzel az új vállalkozással színesítitek, lehet titeket keresni, hívni, és a kedvenc menünket megrendelni?
Mi úgy képzeltük el, hogy mi egy elég gazdag ajánlattal igyekszünk jelentkezni. Messze nem olyan gazdaggal, mint amilyennel akár más cégek, tehát vannak ennél sokkal gazdagabb ajánlattal rendelkező cégek, de nem is az a célunk, hogy mindenkivel versenyezünk, alapvetően önmagunkkal szeretnénk versenyezni, és azt felmutatni, hogy mibe vagyunk a legjobbak, és amit bevállalunk, az a mennyiség az fenntartható legyen, frissen elkészíthető legyen, általunk mozgatható legyen. Azt gondoljuk, hogy tudjuk színesíteni a palettát pont ezekkel az elvekkel, zöldségesebb, fűszeresebb, ez a közösen megosztható, közös tálak, mártogatós, lesz most egy ilyen medzevonal is, nem sokára az következik a menüben. De ezzel tudjuk színesíteni, és nyilván aki szeretne minket keresni, az nagy szeretettel. Most az elkövetkező egy-két hétben elindul a honlapunk is, ahonnan konkrétan, direkt úton lehet rendelni tőlünk 48 órával hamarabb már, ha leadjátok a rendelést, vagy leadnák a rendelést, akkor az ilyen 48 órás menüt azt el tudjuk készíteni egy családi rendezvényre, vagy bármire, illetve nyilván, hogyha valami nagyobb rendezvényről van szó, az hosszabb egyeztetést igényel, mondjuk egy esküvő keresztelő, de hogy így ez a célunk, hogy ilyesmikben lehessen most már ránk számítani.
És az tényleg így van, hogy 3 napja már nem aludtak a szakácsok?
Ágyba parancsoltuk őket néha, de nagyon intenzív volt, mert az egész menüt lefőzzük most nyilván azért, mikor elindul a cég, akkor egy rendeléshez nem kell mindig mindent lefőzni, most mindig mindent lefőztünk, mindent meg akarunk mutatni, úgyhogy ez egy kicsit intenzív volt, és nyilván az is nehéz, hogy elsőre főzzük, és a tesztfőzés, bár voltak már korábban is ilyen kisebb tesztelések, de az első igazi tesztfőzést úgy kell elképzelni, tehát az elmúlt 2 napban nem csak egyszerűen főztek. Nyilván ezt megelőzte az, hogy a recepteket elkészítették pontosan, és utána nem csak főztek, hanem az elkészített recepteket folyton jegyzetelték, hogy jó ez így, nem jó, kell több, kevesebb, hány grammot tettem, hány gram lett a végeredmény, tehát ugye a honlapra fel akarunk tenni grammokat, fel akarunk tenni, hogy nem tudom hány kiló egy hideg tál, vagy valami, mindent mérni kell, úgyhogy izgalmas ez a folyamat, és ezért is izgalmas az első tesztfőzés, úgyhogy most minden szinten húzós és őrült néhány nap után vagyunk, volt egy-két izgalom a csapatba is, mert nyilván mi nagyon így szerettük volna a Krisztinát rutinák, hogy mindent összekössünk, és nagyon praktikus legyen. A fiúk megmondták, hogy egy kicsit túl sokat akarunk egyszer, hogy mindent összekötünk, de úgy tűnik, hogy sikerült, és jó irányba húzzuk egymást.
Berke Krisztina Ágnessel, a Creative Catering munkatársával beszélgettünk az új vállalkozásukról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Servants of the Lord.